2020. december 9-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban.
Kertbarátok.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok, Kertbarátok műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a természetközeli kertészkedésről beszélgetünk Makkai Tamás marosvásárhelyi kertészmérnökkel. Ha idejük engedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szeretnék hajnal csillag lenni, babám ablakába beragyogni, beragyognék hozzája hajnalba, csókot kérnék tőle utoljára, beragyognék hozzája hajnalba, csókot kérnék tőle utoljára. Sarkon van egy özvegy asszonyházam, abban van a lánya vetett ágyam, benne van a sejem mágy akaró, ez a kislány de kedvemre való. Benne van a sejem mágy akaró, ez a kislány de kedvemre való. Szánom, bánom, amit cselekedtem, hogy te villett szerelembe estem, szerelembe nem estem, csak szóba, sajnálom, de nem tehetek róla. Szerelembe nem estem, csak szóba, sajnálom, de nem tehetek róla. Csak szóba, sajnálom, de nem tehetek róla.
Kertbarátok műsorunk meghívottja Makkai Tamás, marosvásárhelyi kertészmérnök. Egy pár éve, hogy a szakmában van, és lassan sikertörténetnek mondhatjuk a kertészetét. Hogy kezdődött ez a szép karrier, Tamás?
Hát őszintén megmondom, életemben nem gondoltam volna, hogy a kertészettel fogok foglalkozni. A szüleim ezt csinálták, ők kertészkedtek, engem is néha befogtak, nekem ez valahogy egy kicsit mindig van idegen terület volt, én nem szerettem ezzel foglalkozni. Majd 2000-ben beiratkoztam mégül is a Nyáradszegedai Kertészeti Egyetemre, és ott elkezdtem a tanulmányaimat. Valahol ott szerettem bele ebbe a kertészetbe, láttam, hogy igazán is milyen szép ez az egész játék, mennyire egy művészet ez a kertészet. Az a Nyáradszegedai Egyetem, ez olyan volt, hogy minden második hétvégén volt csak oktatás, és így bőven volt időm foglalkozni maga kertészettel is. És így nem csak elméleti, hanem gyakorlati úton is tudtam fejleszteni magamat.
Akkor nem volt valami más elfoglaltság?
Volt egy munkahelyem, úgymond annyira szabad voltam ezen a munkahelyen, hogy volt időm, hogy maga kertészetet is csináljam.
És a kertészetnek melyik ága az, amelyik inkább a szíved csücske lett? Mert legtöbben a dísznövényekkel kezdenek el foglalkozni az elején, vagy a zöldségekkel, gyümölcsökkel.
Mindenbe belefogtam, mi minden kertész. Hogy nézze meg, hogy végig is mi az, ami tényleg illik hozzá, melyik az az ágazat, amelyik tényleg neki hasznára vál és szívesen csinálja. Hát én akkor virágokkal is foglalkoztam, tehát krizantém termesztéssel foglalkoztam, zöldségek ott voltak, és a bogyos gyümölcsök. Végül is a bogyos gyümölcsöket választottam, mert elkezdtem málna termesztéssel foglalkozni. Ezen kívül még a gyümölcs termesztés, effektív maga bogyos gyümölcs termesztés volt az, ami tényleg hozzám nőtt, és azt mondtam, hogy na, ez az én világom.
Mekkora területen kezd el az ember, amikor így belevág valamibe? Kell nagy terület hozzá, vagy elég kicsin is elkezdeni, aztán bővíti az évek folyamán?
Azért rengeteg tapasztalatot nyerünk, és tényleg odafigyeljünk hozzá, azért kicsit nagy merész kell legyen valaki, hogy nagyon nagy területen vágjon bele. Én 17 ári málnával kezdtem a termesztést, 2 hatalmasnak 210 négyzetméteres fóliasátorral, és így csináltam sok mindent addig, hogy tényleg tapasztaljak valamit.
A virágokkal mi lett? Akkor az csak 1-2 éves történet volt? Meg a többi ilyen kipróbált ága a kertészetnek?
Nem, az is nagyon hosszú folyamat volt, tehát a virágok az körülbelül 5-6 évet termesztettem. Ott az volt, hogy nagyon-nagyon sokan jelentek már a piacon, és annyira lenyomták az árakat, hogy én már úgy éreztem, hogy nekem az nem éri meg. Tehát nem éri meg, hogy annyi munkát belefektessek, és tényleg ezt az ágat folytassam. Ugyanez volt az zöldségtermesztéssel is, hogy én személy szerint nem láttam benne a megélhetőségi lehetőséget.
A bogyós gyümölcsök akkor még nem voltak annyira trendiek? Nem foglalkoztak olyan sokan vele?
Ez érdekes, főleg a málnával. Tehát a málnát, mivel 2000-ben telepítettem, körülbelül 2002-2003-ra értem el maga termelést is, ahol terméshozamom is volt. Az ott az érdekes, hogy amikor kimentem a piacra vele, mert elég nagy mennyiségen volt, az emberek nem igen ismerték, úgymond. Ekkora mennyiségben, tehát ismert volt a málna, úgy, mint a nénik kimentek és árulták maga befőttes üvegbe, vagy kisebb kiszerelésbe, viszont ekkora tételbe kicsit furcsa volt nekik. És emiatt is nekem nagyon-nagyon nehéz volt eleinte tényleg értékesíteni nagyba, mert akkor úgymond még nagynak számított ez a kicsi mennyiség is.
Milyen fajtát termesztett?
Én annak idején a Heritage, a Moling Exploit és a Citria, tehát a sárga málnával kezdtem a telepítésemet, mint fajta. Most már áttértünk más fajtákra, ami mégis több termést lehoz, ez a lengyel fajták, ilyen Polka, Polana, Laszka málnákra, viszont ezek nagyon nagy szeműek, és színbe is annyira megfogja a vásárlókat is, és ízvilágba, hogy inkább ezeket a fajtákat termesztjük most.
Ezeknek van számottevő betegségek ártevője? Ezekre is oda kell figyelni? Vagy bírja a klímát, aránylag igénytelen?
Ha megnézzük egy kicsit a jelenlegi konvencionális termesztési formákat, termesztési technológiákat, akkor rájövünk, hogy mindennek van betegsége. Tehát vannak olyan növények, ami tényleg rezisztensebb a betegségekre. Nem feltétlenül a betegségeket, nem a növénynek a gyengesége miatt hoznám előre, hanem inkább az, hogy maga termesztési mód. Ez, ami a legnagyobban befolyásolja maga növényeknek az életét. Itt azért már kitérnék arra, hogyha biológiai termesztésbe megyünk át, akkor nem biztos, hogy fogunk találkozni ezekkel a betegségekkel, vagy nagyon-nagyon-nagyon alacsonyan. Nagyon sokan észrevettem, hogy nem tudják, hogy mit jelent az, hogy bio. A bio az egy életet jelent. És hogyha életről beszélünk, akkor teljesen talaj és növény és ember életről beszélünk. Tehát globálisan egy életről beszélünk, és ez a bio.
Amikor azt mondja a vásárlóknak, hogy ez biotermék, akkor nem csodálkoznak? Mert manapság mindent a bióval, ökoval adnak el, mert azért több pénzt kapnak. Aztán vagy bió, vagy nem, de a piacon azt mondják, hogy az. Miből látjuk valójában, hogy ez most biotermék, vagy nem biotermék? Ez látszik egyáltalán a terméken?
Mindenféleképpen látszik. Ezért is megyek ki vásárokra, ezért imádok járni vásárokra, hogy az embereknek a megértést is oda kell adni, hogy tényleg elmondani nekik, hogy mi az, hogy bió, és legtöbb esetben az történik, hogy ránéz és azt mondja, hogy hát az én termékemnek nincs bió minősítése, és ez nem is biztos, hogy bió, sőt, meg azt mondják, hogy amiért bió, azért még úgyis a vegyszereket éjjel szórom ki, és stb. Tudjuk ezeket, hogy mit szoktak mondani, és pont az érdekes, hogy nincs megértés benne. És mivel nincs megértés, mert sokan azt se tudják tényleg, hogy mit jelent maga a szónak az eredete, hogy a bió, emiatt mindig elmondom, hogy tényleg mi az, hogy az élővilággal állítom elé, tehát egy szintézis folyamat is, nem szintetikus, tehát egy szintézis, ami azt jelenti, hogy egy átalakítás, tehát a baktériumok, a gombák, a mikroorganizmusok átalakítják ezeket a folyamatokat, hogy tényleg egy olyan tápértéket hozzunk ki a termékeinkből, ami az emberiség számára hasznos, és nem csak az emberiség számára hasznos, hanem egyszerűen az élővilág számára hasznos. Azt szoktam mindig csinálni, hogy megkóstoltatom az emberre, hogy érezze azt, hogy mi a különbség a bio és a nem bio között. Az emberek észreveszik az ízén, az, hogy tényleg teljesen más íze, nem érzik azokat a kémiai dolgokat, tehát nem érzik a vegyszereket benne, amit nagyon sokan túlzottan is használnak. Így elmondhatom, hogy nem dolgozunk olcsón, tehát nincsenek olcsó termékeink, viszont nagyon-nagyon sok vásárlónk van emiatt.
Most mekkora területen van a málnás?
Itt megint egy gonddal kezdeném inkább. Jelen pillanatban 40 ári területünk van, ahol málna termesztés van. Ebbe körülbelül a 20 ári termesztő felületet, ahol szedjük a terméket. Most a talajt is kezeljük, tehát a talajnak a helyrehozatalán dolgozunk, ami egy nagyon hosszas folyamat, legtöbb esetben 4-5 év, amíg tényleg eljutunk odáig, hogy rendbe hozzuk a talajokat, a talajoknak a mikroorganizmusát, maga az életét, és így a többi területen jelenleg még nem szedünk, tehát még kisebbek a növények. Lassabb a fejlődés. fejlődés, mivel nem kapják meg azt a műtápot, de amikor elérjük azt a folyamatot, hogy tényleg fejlődő lesz a növény, és tényleg szedni lehet róla, akkor már nem fogunk beszélgetni egy olyasmiről, hogy hát a málna csak 10-15 évet él azon a helyen, hanem egy sokkal hosszabb folyamatot, tehát akár 30-40 évről is beszélhetünk, és olyan, hogy mennyiséget hozunk le róla.
A metszéstől is függ, vagy a fajtától függ, vagy mitől függ, hogy a növénynek az életét mennyire tudjuk kitolni?
A jelenlegi termesztés során általában azt csináljuk, hogy nagyon-nagyon erőltetjük a növényt. Azért, hogy minél nagyobb terméshozamot hozzon nekünk, így nagyon durván foglalkozunk velük, tehát a durvát azt értem, hogy például bármilyen növénynél is a metszést annyira keményen visszük bele, hogy inkább a termőrészeket alakítsa ki, és nem is a zöld részeket, és emiatt nagyon lerövidül az élete. Rövid az az időszak, amit egy nagyobb termelésre fordít maga a növény, és nagyon hamar jön maga vége, tehát nagyon hamar meghal az a növény. Gondoljunk az emberre is, hogyha nekiállok állandóan erőltetni őt munkával, egy idő után annyira kifárad, hogy a végén már nem lesz ereje. És hogyha nagyon sok energiát tesz a maga a növény is a gyümölcs hozatalra és maga a gyümölcsre, akkor nagyon hamar elpusztul.
Marosvásárhelyi Rádióban a Kert Barátok műsorunkat hallgatják, stúdió meghívottunk Makai Tamás, marosvásárhelyi kertészmérnök. A zene előtt a málna termesztésről beszélgettünk, egy kicsit még maradjunk azért ennél, amikor terem a málna, van-e arra kapacitás, hogy azt tudják is szedni, vagy alkalmazzák ezt a szed magad módszert? Mert sokan így próbálják eladni a terméket.
Egyből mondom, hogy nincs, tehát jelenleg a legnagyobb probléma az, hogy nagyon gyengén állunk a munkaerővel. Végis tudom valahol, hogy miért történik ez általában, megint visszanyúl a termesztési módra, hogy az emberek miért nem akarnak dolgozni. A szedmagadra nem tértünk rá, nem láttunk igényt erre a szedmagadra. Azon gondolkodom, hogy egyre nagyobb területre menjünk rá, tehát sokat többet termesszünk, több hektáron. Gondolkodom tényleg a gépesítésen, mert sokkal jobban megéri, és nem is, hogy csak megéri, hanem mivel nem kapok személyzetet, ezért inkább arra fordítom majd a pénzt, hogy telegépesítés legyen.
Mindig azon gondolkodom, amikor ilyen szedmagad akcióról hallok, hogy vajon nem teszünk több kárt a növényben, mint amennyi hasznot húzunk a termésből?
Hát inkább a gazdákról beszélgetnék akkor ebből a szempontból, hogy legtöbb esetben ilyenkor a gazdák arra gondolnak, hogy sokkal kevesebb munkaigénnyel, ez az én kiinduló pontom, legalábbis én így látom, lehet, hogy nem igaz, de én így látom, hogy a gazdák arra hajlanak ebbe az esetben, mivel nagyon kicsi a munkaerő, hogy tényleg bevonzák az embereket a városból, és meg is ismerik ezeket a növényeket, és tényleg ők szedjék le, és érezzék a saját kezükkel. Viszont én úgy látom, és úgy veszem észre, hogy sokkal nagyobb a vesztesség ebbe, mert több kárt tesznek a növényekben, mint hogyha én leszedném azt, vagy leszedetném egy jobban odafigyelő személyekkel. Nálunk például az van, hogy a szedők azok tudják, hogy milyen értéket szednek, nekik el van mondva, hogy azt, amit ők szednek, az hova fog eljutni, és ezért ők megértik azt, hogy kapcsolatban vannak a felvásárlókkal is, és úgy állnak hozzá. Hogyha én városról hívok embereket, személyeket, hogy szedjék le, lehet, hogy nem fogják ugyanúgy érezni, és nem nézik azt, hogy az a növény tényleg egy élő valami, és tényleg én fogok rajta segíteni, és kapcsolatban vagyok vele, hanem leszedni, mert nekem ez kell, és ennyi.
Az elején nyers gyümölcsként értékesítették a málnát is, de az utóbbi időben látom, hogy fel is dolgozzák szörpöknek, lekvárnak. Miért értek át a szörpre és a lekvárra is?
Nem tagadom, hogy elsősorban a pénz is beleszól, tehát sokkal többet tudunk így keresni vele. Viszont egy másik része az, hogy ezeket a gyümölcsöket, például mind a málna is, vagy általában a bogyós gyümölcsöket nem lehet tárolni csak 3-4 napig maximum, és így az eladása is sokkal nehéz, mivel egyre több termesztő is van most már. Azért, hogy tényleg egy értéket tudjunk adni később is, emiatt úgy érezzük, hogy jobb, hogyha becsomagoljuk ezeket az ízeket, és tényleg ezt az ízvilágot elcsomagoljuk télire is, és olyan minőségbe szolgáltatjuk, olyan minőségbe adjuk a fogyasztóknak, hogy az tényleg egy értéket hozzon neki később is.
Ezt még a család bírja, ezt a feldolgozást, vagy ide is kell alkalomatán segítséget kérni?
Ketten dolgozunk az egész ügyön, és most született egy lányunk, úgyhogy egyedül maradtam, mondhatom úgy. Igen, kell családi segítség, sokszor a szüleim is jönnek és segítenek, vagy a feleségem szülei, vagy tényleg a faluból, akik segítenek, szükségünk van rá, igen.
Az sem mindegy, hogy milyen terméket adunk, milyen lekvárt, milyen szörpöt, mert ma dívik az, hogy cukormentes legyen, ilyenmentes legyen, olyan egészséges legyen, és ezekre is próbálnak figyelni.
Utána néztem, egy kicsit elkezdtem tanulmányozni azt, hogy miért is termesszünk mi biót, vagy miért álljunk mi kapcsolatba a természettel, és miért olyan termékeket hozzunk elő, ami tényleg egy értékes valami. És eljutottam egy olyan szintre, hogy nem elég az, hogy hogyan termesztek, hanem tényleg miért adom azt a fogyasztónak, hogy milyen használt hoz számára. És emiatt sokat tanultam arról is, hogy az emberi szervezet mit képes csinálni a cukorról. És ezt adja, megértettem, hogy a cukor, mondjuk nem is a cukor, hanem maga a cukor mennyiség mennyire káros az emberi szervezet számára. Ezért megkeressük azt a megoldást, hogy hogy lehetne olyasmivel édesíteni ezeket a termékeket, hogy még a cukorbetegek is, vagy aki tényleg egészségesen szeretne élni, tudja használni és tudja fogyasztani ezeket a termékeket.
És mi a megoldás?
A megoldás, mi odafigyelt például a szörpöknél és a lekvároknál is stevia és eritrit édesítőt használunk. A stevia azt gondolom mindenki ismeri, tehát nagyon sokan ismeri 90% a lakosságnak, hogy az egy növény. És az eritrit az vagy gombából, vagy gyümölcsből az alkoholos folyamattal előállított édesítő, tehát nem kémiai szereket használnak. Itt ez a kettő egy olyan édesítő, ami nem egy felszívódó, tehát nem szívódik fel a vérbe, mint a cukor, hanem 99%-ba kiürül a szervezetből, és emiatt tényleg cukorbetegek is tudják fogyasztani.
Ezekhez könnyen hozzá lehet jutni most? Vagy ha pénz van, akkor mindenhez hozzá lehet jutni?
A világban bármihez most már hozzá lehet férni könnyen. A kérdés az, hogy megkapjuk-e vagy nem. Rengeteget kerestük mi is, mert először mi is a cukros termékeket állítottunk elő, amíg meg nem értettük azt, hogy ez nem a legjobb, és átálltunk egy más vonalra, és tényleg más úton akarunk haladni. Igen, megkaptuk ezt az édesítőt, és nagyon nagyot dob az árán. Ezeknek a termékeknek, mivel amit mi vásárolunk, ez az édesítőnek kilogramja 60-70 lejbe kerül, és nem 2-3 lejbe, mint a cukor. Tehát emiatt dob. Viszont kevesebbet kell használjunk, az igaz, de még mindig nem ott vagyunk az árával, mint a cukorral.
Ízvilágban van nagy különbség? Mondjuk, hogyha valaki hozzászokik a cukorral édesített lekvárhoz, és megkóstolja a másikat is, mennyire édesebb, vagy nagyjából ugyanolyan édes?
Az érdekes, személyektől függő. Észrevettem kóstoltatáson, vásárokon, hogy nagyon kevesen mondják azt, hogy mennyire édes. Tehát végülis az íze az nagyjából ugyanaz, mert ami édes, az édes. Viszont az érdekesség ebben az egészben, hogy sokkal jobban kiemeli a gyümölcsnek az ízét. Tehát megvan az az édes világot, csak egy kicsit később érezzük azt az édességet, az a nyelvünknek a hátsó részén érezzük az édességet, és elől már effektív érezzük a gyümölcs ízét. És számunkra ez is fontos, hogy az ember tényleg vagy szörpöt vagy lekvárt fogyaszt, akkor érezze azt, hogy tényleg ezzel a gyümölcsel van kapcsolata, nem egy cukros édes világgal.
Értékesítési gondok vannak-e? Vagy hogyha el tudnak menni kiállításokra, vásárokra, akkor nem marad a termékből?
Jelen pillanatban értékesítési gondoink a vásárban nincsenek. Mivel mi vagyunk ott, és személyesen találkozunk a fogyasztóval, így nincs gondunk, tehát rengeteg terméket el tudunk adni. Sokszor úgy van, hogy nézem, hogy na most pénteken megyek vásárra, és vasárnap olyan lesz-e még, amit eladjak, vagy nem. Ez így vásárokon nagyon-nagyon jól működik. Üzletekben viszont ez sokkal gyengébb, mivel nem vagyunk ott, és nem tudjuk elmondani azt, hogy végig is mi ez a termék, viszont gondolkodtunk most ezen is, és úgy látom, hogy talán megkaptuk a megoldást. Tehát maga a termék mellé, tehát a címkén kívül esetleg arra gondoltunk, hogy egy kis függőt tegyünk oda, ahol elmondjuk pár mondatban, hogy mi ez a termék, és ne csak az legyen, hogy leemeli a polcról, és látja, hogy ez is szőrp, a másik is szőrp, meg a harmadik szőrp, viszont ez drágább, akkor miért ezt vegyem? Tehát tényleg el kell mondani a fogyasztónak is egy pár mondatban az, hogy miért ezt a terméket ajánljuk mi.
Hogyha a vásáron és a piacon el lehet adni a terméket, akkor feltétlen ott kellene az üzletekben is? Vagy miért fontos, hogy a kereskedelembe is ott legyünk?
Azért fontos, mert csak maga kimondottan a vásárokból, ami általában ősszel és tavasszal van nagyon sok, ebből nem lehet megélni. Az igaz, hogy rengeteg pénzt lehet akkor keresni, viszont hogyha folyamatosan veszük és kiszámoljuk a téli és a nyári időszakokat, amikor nagyon kevés a vásár és nem igen találkozunk mi tényleg személyesen a fogyasztóval, emiatt be kell menni üzletekbe, mivel hivatalosan, tehát saját feldolgozó üzembe dolgozunk és cégen keresztül, maga a villany, a víz, a gáz, a stb. Az értéke annyira magasan megugrik, tehát olyan értékekről beszélünk, hogy én is mikor nekiálltam vállalkozni, én nem gondoltam volna, hogy tényleg ilyen pénzeket kell mi fizessünk ahhoz, hogy ezeket valahogy vissza is kapjuk. Ezen kívül még gondolkozunk azon, hogy maga mik azok az átfutott ételek, tehát azon itt az üveget, a dugót, amit nem olcsón vásárolunk meg, és szerencsére már igénylik újra a fogyasztók az üvegben lévő termékeket. Plusz a vásárdíjak. Nem sírni akarok, de rengeteg pénzbe kerül nekünk, nem csak az előállítása, hanem maga az, hogy tényleg miket fizetünk mi, és emiatt is magas áron kell értékesítsünk ahhoz, hogy tényleg megérje ezt.
Említett, hogy 40 áron terem a Málna, akkor tud annyit teremni, hogy folyamatosan tudja az üzleteknek biztosítani a terméket?
Igen, tehát nagy-nagy a hozama a Málnának, tehát hogyha belegondolok, hogy 20 tonnát hozza egy hektáron, tehát elég nagy hozama van maga a Málnának, folyamatosan lehet termelni. Mivel nem nagyon rég kezdtük feldolgozást, és elkezdtünk piacokra járni, vásárokra járni, azt látjuk, mivel egyre jobban ismerik meg a termékeinket, egyre jobban kedvelik, ezért nagyon-nagyon sürgősen oda kell álljunk, hogy egyre nagyobb területen termesszünk, mivel tényleg nagy az igény. Szerencsére nem csak málnával foglalkozunk, hanem más bogyos gyümölcsökkel is, tehát itt a fekete ribizzi, a szeder, ami tényleg egy különleges dolgunk, az a rózsa, tehát amiből rózsalekvárt és rózsaszörpöt készítünk. Ezek mellett vásárolunk mi is termékeket, amiket nem termesztünk meg, mivel van áfonyaszörpünk, vörös áfonya, fekete áfonya és homoktöv is. Az áfonyát nem termesztjük, hanem azokat mi is felvásároljuk, tehát azok már eleve biotermékek, és a homoktövist viszont megnézzük, hogy honnan, tehát az egy szénaverősi településről veszik, ahol bio homoktövist termelnek.
Most tartunk egy kis zenei pihenőt, Csiszér Anna énekel, kimentem a zöld erdőbe, majd folytatjuk műsorunkat innen a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójából.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Stúdió meghívottunk Makkai Tamás, marosvásárhelyi kertészmérnök. Beszéltünk arról, hogy mennyire kell odafigyelni a termesztésre, az értékesítésre, hogy tereme elég sok málna, hogy az üzletek igényeit is kielégítsük. Na de azért terem, mert megadjuk a földnek is és a növénynek is azt, ami kell. És nem műtrágyát adnak, én úgy tudom.
Igen, nem adunk műtrágyát, hanem egyáltalán semmi kémiai vegyszert nem használunk a termesztési folyamunkban, sőt, egyáltalán még klóros vízzel se keverjük ezeket, mivel ezek számunkra úgymond a mikroorganizmusoknak egy gyilkos folyamata. Amit mi csinálunk, tehát egy olyan termesztés technológia, mi maga komposztot állítjuk elő, és nagyon sokan beszélnek arról, hogy komposztot kell bevinni a talajba, és megint itt a megértést szeretnék adni, hogy mi is ez a komposzt. Tehát ez a komposzt egy élővilág. A növényeket, amiket összegyűjtünk, ezeket az ágakat, meg a hulladékot, vagy bármit, amit beleteszünk ebbe a komposztba, ezt úgy képzeljük el, hogy egyből egy élővilág jön össze, és ezek nem egy tápforrás. A tápforrás az a talajban. Tehát ami szükségük van a növényeknek, ezek az ásványok, a fehérjék, a stb., amiket ezek a komposztban lévő élővilág, tehát a mikroorganizmusok tárják fel a növényeknek. Itt van egy nagyon érdekes folyamat, hogy a növényeknek nagyon fontos az ásványi anyagot, tehát amiből ők élnek, a fehérjékből, tehát amiket ők vesznek fel a talajból, és ezt időzőjelben mondanám, hogy vesznek fel, mivel a növények nem tudják a gyökereken keresztül ezeket felvenni, csak esetleg a műtrágyákkal olyan formában vannak előállítva, hogy igenis felvehető formában vannak. De maga természetből ez nem megoldható számukra, emiatt nekik kell ez a mikrovilág. Nekik szükségük van a baktériumokra, szükségük van a gombákra, amik effektív nekik feltárják ezeket az ásványokat, vagy ezeket a fehérjéket a talajból. És ez nagyon érdekes módon történik. A növények együtt élnek ezek a mikroorganizmusokkal, együtt élnek ezekkel a gombákkal, sőt vannak olyan gombafajok, akik maga a növénynek a sejtjeibe belemennek, és együtt élnek vele, tehát szimbiózisban vannak vele. És ezt úgy képzeljük el az egészet, egy nagyon érdekes folyamat, ez nagyon tetszik az embereknek, mikor így elmondom, hogy mi ez a folyamat. Ahhoz, hogy a növény tényleg megkapja ezeket az ásványokat, ezért egy cserébe van ezekkel a mikroorganizmusokkal, és most elmondanám itt a gombának, milyen érdekes kapcsolata van, tehát maga a gomba fonalaknak a kapcsolata növényekkel. Ezt úgy képzeljük el, mint egy köldögzsinór az embernek is, hát a gyereknek, amíg az anyukájának a pocakjából van. Az történik, hogy a gomba feltárja a talajból, tehát ő fel tudja venni a savaikkal, fel tudja oldani a talajból az ásványokat, és odaadja a növénynek, mint táplálék. A növényekből ezek az ásványok felmennek a növénybe, és egy szintézis fog kialakulni, és itt beszélünk a fotoszintézisről, ami megint egy érdekes dolog, hogy fotó az a napfény, igaz, és a szintézis az egy átalakítás. Ezt jelenti maga a fotoszintézis. Ezeket az ásványokat a növény átalakítja a napenergiának a segítségével egy folyékony szénné, tehát maga egy cukorrá, amit odaad a gombáknak táplálékul, vagy a baktériumoknak táplálékul, amivel ők táplálkoznak. Mielőtt ez a folyamat megtörténne, maga a növény az egy okos élőlény, ezekbe egy kódot tesz be, amivel effektív megmondja, hogy neki milyen ásványi anyagra van szüksége. És kialakul egy ilyen érdekes csere, megkapja a gomba, megkapja azt a táplálékot, megkapja azt az édes tápanyagot, amire neki szüksége van, amivel ő él, és ennek cserébe az információt, amit kapott ettől a növénytől, hogy milyen ásványra van szükség, azt tárja fel neki, és odaadja kölcsön. És ez egy érdekes folyamat, és ez egy végleges folyamatos folyamat, ez egy non-stop dolog. És nem az van, hogy majd a növény aztán mutatja a levelén, hogy éppen milyen hiányon van, hanem ez egy folyamatos, napi 24 óra, évi 365 nap folyamatos működés.
És említette, hogy klóros vizet sem használ. Akkor mit használ? Esővizet? Kútvizet? Vagy mit?
Ez úgy történik, hogy előállítjuk a komposztot. Komposztban, ahogy mondtam, egy élővilág van, és ezt az élővilágot, tehát maga ezt a komposztot vízbe rakjuk, készítünk egy komposztteát, úgymond. Például egy 30 literes tartályba, hogyha beletesszük ezt a komposztot egy szűrőbe, adunk hozzá meg egy katalizátort, egy táplálékot nekik, ami lisztből és gyógynövényekből van, ez egy lisztforma, ami tényleg táplálék ezeknek a mikroorganizmusoknak, és egy 24 órás levegőztetés, tehát folyamatosan levegőt adunk ebbe a vízbe. Tehát egy olyan környezetet, olyan aeró, tehát levegős környezetet hozunk létre, ahol tudnak szaporodni. És érdekes módon, tehát itt a baktériumok például 20 percenként osztodnak. Most gondoljuk el, mikor egy kis kanálban több mint 40 millió baktérium van, egy 30 liter vízbe beleteszek két jó marék élővilágot, és hogyha ők nekiállnak osztodni 20 percenként, akkor mekkora életet hozok én létre. És a klóros víz itt azért nem játszik szerepet, tehát azért nem jó a klóros víz, mert ha abba teszem, akkor effektív megölöm ezeket a baktériumokat. Megoldható az, hogy tényleg klóros vizet használok, de akkor ebben az esetben azt csinálom, hogy egy-két napon keresztül kiszellőztetem belőle ezt a klort, tehát hogy 100%-osan menjen ki, amennyire lehet belőle, és utána használom. A legjobb viszont igen az esővíz, ahol tényleg nem találkozott még olyan folyamatokkal, ami kárt tenne.
És itt Marosvásárhelyen és környékén ez mennyire oldható meg? Hát itt van a kombinát. Az az esővíz mennyire olyan, mint amilyen kell legyen?
Nem látok olyan nagyon-nagyon negatív szerepet ebbe a kombinátba. Nagyon nagy negatív hatása van nekünk, de nem is 100%-osan a levegőbe, mert a levegőben rengeteg nitrogén megy ki, meg rengeteg olyan dolog, ami sokszor a növények számára még jó is. Igazából nem támogatom a kombinátot, mert elég szennyet nyom felénk. Viszont hogyha kialakítunk magunk körül egy olyan mikrovilágot, tehát maga a talajnak és a növényeken lévő mikrovilágot, egy kicsi-kicsi mikrofarmot, meg tudják ők oldani ezt a dolgot. Tehát meg tudják oldani a tisztítást, mert ezért vannak ott, és ez a lényege, hogy ennek egy ilyen egyensúlyt hozzunk ki, tehát olyan baktériumokat, olyan mikroorganizmusokat, olyan élővilágot fogunk teremteni, ahol tényleg kihozzuk azt, hogy ők megoldják ennek a tisztítását.
A növényeket kell kapálgatni, vagy hogyha bolygatjuk ott a talajt, akkor ez is egy probléma? Hogy oldja meg a gyomtalanítást például?
A gyom egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Ez egy folyamat megint, és elmondanám, hogy miért van ennyi gyom. A gyom az mindig onnan indul el, hogy nem kezeljük azt a talajt becsületesen, és nem úgy állunk hozzá az a talajhoz, mint egy élet valami. Mindig édesapám szoktam mondani, hogy fiam, a talaj nem csak járni kell, hanem élsz is rajta. Nagyon fontos dolog az, hogy nézzük meg, hogy miért jön elő ez a gyom. Nagyon furcsán néznek rám, és most a rádió hallgatók is biztos, hogy nagyon furcsán fogják hallani ezt a folyamatot, de nem szabad szántani, és nem szabad ásni. Tehát nem szabad ezt a talajt forgatni, mert innen kezdődik az egész probléma. Mi történik itt ennél a folyamatnál? Először is elmondanám, hogy nincs egy nagyon-nagyon régi múltja ennek a szántásnak és ennek a talajforgatásnak. 1910-ben John Deere először csinálta, tehát 110 éve van ez a talajforgatás. Hogy mi volt neki az ötlete, ezt nem tudom, és hogy honnan jött, hogy lazítsa a talaj, de hát ez annak idején szerintem laza volt a talaj eléggé.
Biztos azért, hogy a sok gépet el tudja majd adni.
És egyre jobban tudja eladni, ahogy látom. Az történik, hogy a talajnak a felső 10-15 centién aerob, tehát levegőt igénylő mikroorganizmusok vannak, ez alatti részén anaerob levegőt nem igénylő, sőt a levegő nekik méreg, ilyen mikroorganizmusok vannak. Amikor a talajt mi megforgatjuk, tényleg megölöm mind a két oldalt, az egyiket megfullasztom, a másikat megmérgezem, és ilyenkor mit csinál a Föld? A Föld, ő saját magát újra akarja éreszteni, ezért azt csinálja, hogy kidobja azokat a gyommagvakat, elkezdi termeszteni, elkezd energiát hozni saját magába, azért, hogy egy olyan zöld növényzetet hozzon létre, és a gyomok általában az egynyáriak, vagy ezek a gyorsan fejlődő gyomok nagyon gyorsan meghalnak, és azt csinálják, hogy ezeket kidobják ők, azért, hogy utána jöjjenek ezek a káros gombák, amik nem hiába jönnek, mert megint ezért van, hogy lebontsák, minél hamarabb megöljék ezeket a növényeket, hogy visszakerüljenek táplálékul maga talajban élő mikroorganizmusokon. Tehát ez egy körfolyamat. Azok a mezőgazdászok, vagy azok a kiskertészek, vagy bárki, aki ezt megcsinálja, nem érti meg, hogy miért van annyi gyom. Hát emiatt, hogy a talaj helyre akarja hozni magát. Most mi van, hogyha van egy erózió, tehát egy nagyon-nagyon gyors erózió, tehát valami lemossa a talajt, akkor is ott is észrevehetjük, hogy az első dolog, ami megtörténik, tavasszal nagyon gyorsan kijönnek a gyomok, és elsőként söpörnek, és nagyon gyors folyamatban meghalnak, hogy újra termeljék ezt az egész humuszt, ami nincs.
Adjunk a hallgatóknak egy kis időt, hogy ezt megemészszék, addig tartunk egy kis zenei pihenőt. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják, stúdió meghívottunk, Makkai Tamás marosvásárhelyi kertészmérnök. Rohan az időnk, de egy kicsit beszéljünk arról is, hogy a termékeikkel most már elég sok díjat begyűjtöttek. Hova jutottak el a termékek, és milyen szakmai zsűri elé kerültek?
Nagy öröm számunkra tényleg, hogy eljutottunk olyan helyekre is, mint például Szlovákia. Szlovákiában minden évben megrendeznek egy lekvár és borversenyt. Második éve már ott vagyunk, és kupákat és érmeket nyertünk. Még ahány terméket elküldtünk, még nem jöttünk haza, úgyhogy ne lett volna valami diploma, és tényleg általában bronz, ezüst és aranyéremmel jövünk, sőt, még kupákat is nyertünk. Tisztán emlékszem, hogy a tavaly 8 országból, még Hawaii-ról is küldtek termékeket, és 430 valamennyi, 450 valamennyi termékből kiemelkedően szerepeltünk a termékeinkkel.
Bizonyára, amikor az ember belevág egy ilyen vállalkozásba, akkor nem az a fő cél, hogy na most már díjakat meg elismeréseket kapjon, hanem ő valamit szeretne nyújtani az embereknek, és saját magának a lelki üdvét szeretné egy kicsit pátyolgatni, de azért mindig jól jön az elismerés, nem? Tehát, hogyha kapunk egy díjat, egy oklevelet, akkor valamilyen szinten elismerik azt, amit én csinálok.
Igen, elismerik azt, viszont, hogy őszinte legyek, én nem is mindig vágyom az elismerésre, és megmondom, hogy miért. Az egésznek az az érdekessége, hogy én ezt szeretetből csinálom, és hogyha én szeretetből is egy munkával csinálom ezt az egészet, akkor nem biztos, hogy az elismerés a fontos ebbe, hanem nekem ez egy természetes dolog. Tehát, hogyha én felfogom ezt úgy, mint egy természetes dolog, én ezért csinálom, hogy az embereknek segítséget nyújtsak, már nem biztos, hogy szükséges az elismerés.
Bizonyára az is elég elismerés, hogyha elfogy a termék. Tehát, hogyha megveszik a lekvárokat, szörpöket, akkor az már egy aranyérem.
Hát ez a legfontosabb, és ezt látjuk a legjobban tényleg egy elismerésnek. Úgy vesszük és úgy fogadjuk el, hogy látjuk, hogy van értelme csinálni ezt, és érezzük, hogy tényleg olyan dolgot állítunk elő, amivel tényleg az embereken segítünk. Mi függünk ezektől az emberektől, mi függünk a fogyasztóktól, és megértettük ezt a folyamatot, és ezért is érzem úgy, hogy nagyon sok terméket el tudunk értékesíteni, mert hogyha én tudom, hogy attól az embertől én függjük, az én megélhetőségem függ, akkor tényleg egy olyan terméket kell előállítsak, amivel neki csak jót tudok tenni. Megnézhetjük azt, hogy jelen pillanatban a világ olyan helyzetben áll, hogy nézzünk csak körül, elme problémák vannak. Nem csak az, hogy az embereknek az elméiket, ezek a sok műtrágya, a sok vegyszer, a sok közé megöli, tehát leblokkálja, egyszerűen drogozza őket, hanem az történik utána, hogy betegségek jönnek, igaz, és a betegségük után szegénység jön, és a szegénység után akár a viták. Nézzünk körül a világba, ez történik. Mi ezért próbálunk olyan mezőgazdasági technológiát használni, egy olyan életet vinni, hogy tényleg egy olyan segítséget nyújtsunk az embereknek. Ilyen kis részben legalább, hogy szörp és lekvár, amúgy szeretném fejleszteni még más irányba is, de egy olyan segítséget szeretnénk nyújtani, ahol tényleg az emberek érezzék azt, hogy egy értéket visznek saját magukba. Sokszor elmondok a vásárokba a vásároknak, hogy ebben a mi termékeinkben nem igazán maga a vitamin, vagy nem igazán maga tényleg az a nagyon sok tápérték van benne, mert ismerjük el, hogy nincs annyi, amennyi tényleg szükséges van az emberi szervezet számára. Viszont én mindig azt mondtam, hogy ha megészek egy ízletes valamit a mi termékeinkből, attól egy kicsit jobban érzi magát, örvendeni fog, tehát ez elindítja a boldogsághormonokat, és ezek a boldogsághormonok, hogyha elindulnak, az ember jobban tud gondolkodni, és szabadabbá válik.
Most is van jó pár termékük, de valami újban gondolkodnak-e?
Mindig gondolkodunk újban. Nálunk a fejlesztés az egy folyamatos dolog, mindig gondolkodunk. Ezek meglepetések lesznek a jövőbe.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kiment a ház az ablakon, benne maradt a vénasszony, 33 fog a híja.
Vészi Mária énekelt. Ma a természetközeli kertészkedésről beszélgettünk Makkai Tamás marosvásárhelyi kertészmérnökkel. Műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Ezzel már a búcsúzunk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották. A viszonthallásra.